Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart, vendégünk Vajda Gergely zeneszerző. Szia!
Hello!
Akivel az Artisjus díjazása kapcsán beszélgetünk, hiszen komoly zene kategóriában az év komoly zenei művedíját ő kapta meg Eszterházy Péter Fuharosok című művének átdolgozása kapcsán. Hogyan esett a választásod erre a műre, hogy ezt dolgozt fel?
Hát ez nehéz, mert monoopera alapanyagot kerestem, tehát egy szereplős alapanyagot. Ez a keresés persze nem úgy kell gondolni, hogy a semmiből keres az ember, hanem inkább az emlékei között, és abból aztán kiderül, hogy leszűkül egy-kettő-három műre, ami szóba jöhet. Az Eszterházy regénye, azt hiszem, hogy a hivatalos meghatározás az regény. Ha a könyvet, amikor kinyitod, akkor ott regény szerepel a cím alatt, tehát azt hiszem, hogy ez önmagában is egy stílusjáték, mivel az egész az nem tudom, 40 oldalnál, és ráadásul verses formában van szedve az eredeti kiadás, tehát egy ilyen regényre hivatkozó, vonatkozó balladai mű, ami egy ártatlanság elvesztésének a története, ami nagyon literatúr, tehát irodalom, a szöveggel való játék, hogy Eszterházynál is ez mindig ott van, úgyhogy igazából ez nem egy ideális alapanyag operának. Tehát én nagyon nagy tisztelettel és természetesen Eszterházy Gitta engedélyével meghúztam a szöveget, nem nagyon egyébként, de ugye a zenével az van, hogy ezt nagyon óvatosan kell csöpögtetni ilyen erős szövegeknél, mint az Eszterházy szövege, de alapvetően azt hiszem, hogy a régi szerelem mégis a meghatározó szövege kapcsolatban.
Tehát nem felkérésre készült ez, hanem neked eszedbe jutott, hogy ebből szeretnél?
Nekem eszembe jutott, hogy szeretnék egy szereplős operát írni, igen, és ez aztán ez a két szál találkozott.
Azért ez nem egy vidám történet. Zeneileg ezt mennyire tudtad lekövetni, vagy mennyire akartad lekövetni?
Nem vidám a történet, de sok karaktere van. Tehát azért van ebben humor is, van ebben nagyon sok groteszk, amit különösen zenében azért elég jól meg lehet csinálni. Tehát ezek a figurák, akikre ugyan mind a főszereplő Zsófika emlékezik, de azért megjelennek mégis. Fuharosok maguk is, akik hát önmagukban is egy furcsa jelenség, aztán van ez a furcsa bolondka, aki őket kíséri, aki meg kifejezetten a groteszknek egyébként is a megszemélyesítője. Tehát azért ezeket zenében megcsinálni, ez egy kihívás.
Hogyha jól tudom, akkor nem volt annyira egyszerű ennek a darabnak a bemutatója, ugyanis a járvány kezdetén lett volna a bemutató, és aztán ezt csúsztatni kellett.
Igen, ez végül is koncertkörülmények között tulajdonképpen az ország bezárása előtt, azt hiszem fél órával megtörtént, aztán a színpadi az most tavaly volt Horváth Csaba rendezésével a Forte társulattal. Igazából azért ez egy színpadra elképzett mű, tehát talán lehet, mint a Kékszakálló Hercegváránál is elképzelni olyat, hogy én hozzáképzelem a történetet, de alapvetően az én eredeti elképzelésem az, hogy azért ez látvánnyal együtt működik igazán, különösen a sűrítések miatt, tehát épp az, ami esetleg a szövegből kimarad, és a zenébe sikerült beletennem, de az valójában azért csak a látvánnyal működik.
Hogyan fogadta a közönség az irodalomnak és a komoly zenének ezt a fajta ötvözetét?
Hát sírtak, hát most mit mondjak erre? Nem tudom, szóval megható a történet, azt hiszem, hogy sikerült eltalálni azt, hogy hol, mikor, miből mennyit. Erős, tehát ugye azért nem csak a saját nevembe beszélek, mert azért Molnár Anna, aki a főszerepet énekelte, illetve Horváth Csaba, meg a Forte társulat színészei, tehát itt olyan együttmunkáról van szó, ahol igazából, és ez a nagyszerű dolog az operában szerintem, hogy ez egy összművészeti produktum. Szóval nyilván kell hozzá egy díjnyertes darab, de hogy azt megcsinálni, hogy ez valóban működjön, azért ehhez minden kell, és azt hiszem, hogy a sikeres, tehát hogy az együttállása a dolgoknak az éppen jó volt, éppen jókor.
Szereted ezt a fajta közös munkát?
Én nagyon, igen. Sokkal izgalmasabbnak találom. A zeneszerzés amúgy is egy ilyen magányos foglalatosság, tehát az ember az legfeljebb az íróasztalával barátkozhat otthon, de amikor már aztán kiszabadul ebből a közegből maga a zenemű, az először is valakinek elő kell adni. Tehát én magam is ugye karmester is vagyok. Előadóként az embernek azért sok tapasztalata van azzal, hogy mitől nem lesz valami papírszagú, mitől hogyan lehet akár halott szerzők darabjait életre kelteni, ezt én napi szinten csinálom, tehát tudom, hogy pontosan tudom, hogy az asztalfióknak nem lehet komponálni, tehát azt elő kell adni, az hozzájárul az, hogy milyen az előadó, mit tud belőle kihozni, hozzájárul az, hogy mit ért meg belőle a rendező, tehát nem magából, mondjuk a Fuharosokból, mint műből, hanem mondjuk az én operámból, ami ugye azért egy más, ez kicsit olyan, mint amikor megfilmesítenek egy könyvet, szóval ez egy másik művészeti alkotás lesz, nem a könyv maga, nem a könyv felolvasva, nem a könyv színpadon elmondva, hanem az éneklés az egy más dimenzióba viszi a dolgot, és hogyha valaki olyan érzékel rendelkezik az ilyennek a színpadra állításában, mint Horváth Csaba, akkor az működik.
Ha jól tudom, akkor ezt a kamarazenekarra írtad, ez nehezítette a munkát?
Nem hiszem, mert a kamarazenekar az csak egy... Szóval a kamarazenekart azt nem úgy kell alapvetően elképzelni, mint valaminek a redukcióját, hanem az egy önálló dolog. Tehát lehetne ezt mondjuk ad abszurdum egy hegedűre is írni, és akkor az egy hegedűre van írva. Szóval nem hiányolja az ember a harsonákat, hanem akkor az egy hegedűvel oldja meg azt, ami a darabban van. Amúgy azt gondolom, hogy pont ahogy Eszterházy, ugye egy 40 oldalas könyvet regénynek nevez, vagy van egy ilyen meghatározás ennek a műnek, hogy egy ilyen disztillált nagy regény. Ugyanúgy az én darabom is egy picit elfelé megy, tehát hogy valahogy egy nagyobbra, vagy egy történet újrameséléséről van szó, tehát egy már megtörtént esetre vonatkoztatunk, de alapjában azért ez egy egyszemélyes történet, egy bezárt világa a mesélőnek, amihez nagyon passzol a kamara együttes.
Mi volt a cél, hogy egy ilyen nagy név, mint amilyen az Eszterházy neve, egy ilyen nagy névvel ismertesd meg a komoly zenét, vagy fordítva, hogy a komoly zene szeretőkkel ismertesd meg ezt az Eszterházy művet?
Egyik sem. Nekem a célom az volt, hogy meg tudom-e csinálni. Tehát nekem ez már 5. operám. Most a nagy nevek megzenésítéséről beszélünk, akkor én már Thomas Mann-t zenésítettem meg. Az sem alapvetően egy barátságos opera kiindulási pont szövegként, vagy Déri Tibort írtam opera szövegkönyvre, és kifejezetten nekem írott opera szövegkönyvre is zenét. Tehát mindig másképp áll azért hozzá az ember. De nem volt ilyen misszióm valahogy, hanem volt egy kép így a fejemben, még csak hangzásnak se nevezném el a hangzást, majd akkor jön, amikor leírja az ember az első hangot, meg az utolsót, hanem hogy volt egy ilyen képem erről, hogy ezt meg lehetne csinálni operának, és kíváncsi voltam, hogy meg tudom-e csinálni azt, ami a fejemben úgy valahogy létrejött. De nem vízió, mert annál kevesebb, hanem csak egy ilyen érzés, hogy ezt meg lehet csinálni.
Szeretsz magad elején kihívásokat állítani egyébként?
Hát csak, és persze ez a flow, tehát hogy az ember elképzel valamit, és akkor ahogy afelé törekszik, hogy azt megcsinálja, az maga egyrészt a folyamat, az ilyen flow élmény, tehát az ember nem nagyon tud kikapcsolódni, másrészt amikor az meg már a következő élmény ezzel kapcsolatban, hogy amikor ez megvalósul élőben, színpadon, akkor annak a folyamatnak az átélése az egyébként a műnek a része, én azt gondolom. Tehát azért fontos az, hogy egy papíron lévő művet meg akarjon valaki valósítani, mert abból az egy másik rétege a dolognak, tehát sok minden kiderül belőle a magam számára is, zeneszerzőként is, illetve hogy kiderül az, hogy amit az ember elképzel a fejében, hogy az a valós színpadon, valós szereplőkkel hogyan működik, vagy nem működik, olyan is van, hogy rövidíteni kell, hosszabbítani kell, de alapvetően színpadra született műnél muszáj, hogy a színpadi élmény, mint első élmény éri az alkotót is magát.
Alkotási folyamat közben gondolkodsz azon, hogy a közönség hogyan fogja ezt fogadni, vagy hogy mire, hogy fog reagálni?
Mindig, persze. Az operánál különösen fontos, mert ott én szabom meg az időt, olyan, mint a filmnek a vágása. Tehát, hogyha rosszul vágom, ha nem hagyok időt arra, hogy nevessenek valahol, és már jön a következő poén, amit a nevetésre nem lehet hallani, most egy nagyon egyszerű példa, akkor nem működik. Illetve működik, csak nem értik esetleg, hogy mi azonnan következő harmadik mondat. Tehát, hogy ezeket mind bele kell kalkulálni. Aztán ilyeneket, hogyha egy ember énekel 60 percig, ami nagyon sok, akkor annak az egy embernek valahol levegőt kell vennie, valahol le kell ülnie, valahol inni kell egy kort vizet, mert fizikálisan is egy kihívás az, hogy egy ilyet végig csinálni, amikor senki más nem énekel a színpadon. Azt is ki kell találni, hogy hol lehet időt hagyni például az énekesnek, ami dramaturgiailag a darabhoz illik, tehát nem feltűnő, hogy most ide írt egy közjátékot a szerző, hogy az énekes ne fulladjon meg, hanem hogy az integráns része legyen, és ennek logikája legyen magában, hogy épül fel a dramaturgia.
Hogy egy kicsit még visszakanyarodjunk magához a díjhoz. Számodra mit jelent az, hogyha szakmailag is el van ismerve egy ilyen műved, és nem csak a közönséggel látod, hogy sírnak, hanem tényleg szakmai szempontok szerint is ez egy értékelhető mű lett?
Hát az ember a díjnak örül, a díjat szokták mondani, hogy az kap, akinek adnak, meg hogy el kell fogadni, nagyon sok minden okosságot szoktak mondani. Annak örülök mindenképpen, hogy figyelnek rá. Tehát a szakmai díj az mindig azt jelenti, hogy az ember teszi a dolgát, most ez szakmai díjtól függetlenül, és akkor egyszer csak egy bizonyos ponton valami miatt valami áttör egy ilyen gátat, vagy eléri azt a küszöböt, ahol azt kell mondani, hogy na figyelj, mit csinált itt a Vajda, akkor ez úgy néz ki, hogy ez idén erre a díjra érdemes, ami nagy öröm, úgyhogy ez ezt jelenti, hogy ahogy az ember dolgozik szépen, ahogy a csillag megy az égen, és akkor egyszer csak ennek van egy ilyen eredménye is.
Azért most már te is jó néhány díjat kaptál szerintem. Van ennek olyan fajta előnye, hogy egy műre felhívja a figyelmet?
publicitásnak mindenképpen van előnye, azt gondolom, igen. Az, hogy még egy díjnak kell helyet csinálni a polcon, az egy praktikus probléma a polc elrendezés tekintetében, de ennek inkább az az értelme, hogy meg a fontossága, hogy talán 200-300-al többen odafigyelnek arra, hogy itt valami történt, és valami olyan történt, amire érdemes odafigyelni.
Kell egyébként félteni a komoly zenét manapság?
Nem kell félteni, 500 éve féltik a komoly zenét, és azóta van, tehát ez olyan, mint minden más művészet, amit körülbelül minden héten temetnek, mert öreg a közönség, csak mondjuk aki ma 100 éves, az 100 évvel ezelőtt még 0 éves volt, és már akkor is öregekült. Ez az áldó árnyék boxolás, amit én egyébként nagyon szívesen csinálok, mert előre készített válaszaim vannak, és ezeket nagyon elő lehet húzni, és zsonglőrködni lehet velük, de nincsen semmi baj a művészettel. A művészettel pont az a lényeg, hogy találja meg az ember azt, hogy hogyan jut az el ahhoz a közönséghez, akit ez érint. Tehát hogy nem a való világ közönsége nézi az én operámat, az engem nem érint, mert ezt, ha őket nem érdekel, akkor ne nézzék. Tehát nézheti valaki a fuharosokat is, meg a való világot egyszerre, olyan embereket is ismerek, hogy mind a kettő érdekli őket, de alapvetően minden művészet, a legnagyobb popsztárok művészete is csak egy klubnak szól. Lehet, hogy ez a klub nagyon nagy, de az is biztos, hogy azon a körön kívül másokat nem érdekel. Ezen nem szabad szomorkodni. A Beethoven meg már azért elég jól el van most már több száz éve, tehát hogy nem, nyilván kell ahhoz, hogy egy új generáció jöjjön, aki legalább ugyanolyan jól játszik Beethoven, mint a 100 évvel ezelőtti zongoristák, de azért ott valami már kiállta erősen az idők próbáját. A kortárs művészetnél picit másképp van, mert ott mindenképpen el kell érni, ha már a figyelemről volt szó, hogy közönség elé kerüljön, mert anélkül nem működik, és hogyha akkor kiderül, hogy ez esetleg másodjára is érdemes arra, akkor meg azt is el kell érni, hogy másodjára is. Én ugye egy új zenei együttest is vezetek, ami kifejezetten erről szól az Umzénál, az, hogy kinek mit, mikor játszunk, illetve mi az, hogyha ezt a darabot be akarom mutatni, vagy megfelelő környezetbe akarom helyezni, akkor azzal nagyon óvatosan kell bánni, hogy az mikor, kinek, milyen környezetben, mint mondjuk egy múzeumban a kurátor. Tehát nem mindegy, hogy mit rakok egy kép mellé, melyik képet rakom melyik mellé, vagy melyik teremben, vagy melyikkel szemben, mert ezek kioldhatják egymást, vagy segíthetik egymást, úgyhogy egy karmesternek igazából ez is a dolga, hogy kitalálja, hogy milyen környezetben, hogyan, melyik koncertteremben, vagy színházteremben, és hogy kinek hirdetem, hogyan hirdetem. Ezek a finomságok, amik soha nem voltak könnyűek, és ezek gyakorlatilag évtizedenként változnak, hogy hogyan lehet elérni a közönséget. Vannak technológiák, amik működnek, aztán mások meg nem működnek, stílustól függően is egyébként, de alapvetően azt hiszem, hogy az ember, vagy az emberiség az ugyanúgy fogyaszt művészetet, mint fogyasztott annak idején, a Beethoven idejében, vagy szerintem még 300 év múlva is ugyanez lesz, csak másképp fog elérni embereket.
Van most olyan nagyobb lélegzetvételű anyag, amin dolgozol?
Van egy oratórikus darab, amit én szeretnék megírni, ez hát annyi apropója van csak, hogy jövőre leszek 50 éves, mármint hogy 23-ban, és erre kitaláltam egy projektet, amit több helyen is szeretnénk megcsinálni, ez csak annyit, hogy ez a gitchel van kapcsolatban, tehát hogyan lehet gitchet csinálni úgy. Ez például egy ilyen gondolat folyamat, szóval csinálni egy olyan darabot, hogy én elkezdett engem foglalkoztatni ez a dolog, hogy a komoly zenében, meg hát persze a könnyű zenében, meg állandóan a gitchel, hogy mondjam, a gics van a középpontjában annak, amit csinál egy popzenész. De a gicset ezt most nem rossz értelembe értem, vagy degradálásként mondom, hanem a gics az egy állapot, és ez az állapot állandóan változik. Tehát ami nagyanyáinknak gics volt, az unokáinknak nem lesz gics, vagy fordítva, és ezek állandóan változnak, és ez a dolog izgat engem, hogy ez a zenében hol van az a finom határ, mondjuk abban a zenében, stílusban, amiben én írok, hogy hol van az a határ, amitől ez még éppen koncerttermi zene, meg éppen azt lehet rá mondani, hogy azért ez egy komoly művészeti produktum, miközben azért csak sírnak a végén. Tehát, hogy ez a finom, egyébként a fuvarosokban már ez félig meddig benne van, mert maga a történet az azért bevonza az embert, szóval azért egy súlyos dolog, miközben az a gyermeki ártatlanság, amit az Eszterházy zseniálisan megcsinál a könyvben, azt hiszem, hogy talán ez zenébe sikerült megcsinálnom az, hogy kint is vagyunk, bent is vagyunk, és nem tudja az ember elengedni a történetet, de közben mégis az van, hogy van egy újramesélés, egy rátekintés, egy kívülállás egy picit. Szóval, hogy a gicsben van egy ilyen nagyon érdekes játék, úgyhogy nekem van egy ilyen projekttervem, ami olyan talán nagyobb szabásonak nevezhető, amin most dolgozom.
Hát nagyon sok sikert kívánunk hozzá, ehhez a díjhoz pedig gratulálunk. Vajda Gergely zeneszerzővel, karmesterrel beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
És most! Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.